Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 168. dicséretünket énekeljük el. Végig a 168. dicséretünk így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, olyan sokszor eljutunk arra a pontra, hogy elfáradunk, sőt, belefáradunk mindabba, amit látunk, amit tapasztalunk, vagy éppen amit velünk csinálnak, vagy ami történik. Köszönjük azt a csendet, amit biztosítasz a számunkra a te színed előtt. És legfőképpen köszönjük a te szavadat, amely ma is élő és ható, és megcselekszi újra és újra azt, amit te terveztél általa velünk és bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd nem öregszik meg, nem avul el, nem veszi el jelentőségét, mondani valóját, üzenetét, és köszönjük, Urunk, azt is, hogy ha mi figyelünk a te szavadra, akkor ma nem megyünk el innen üres kézzel, sem üres szívvel. Bátoríts, vigasztalj, vezess és incs minket, belátásod, akaratod és terved szerint kérünk. Amen. Kedves testvérek, legutóbb, amikor Ábrahám történetét vettük, akkor valaki megkérdezte Isten tisztelet után, hogy folytatjuk-e. Sokat gondolkoztam azon, hogy folytassuk-e vagy ne. Aztán végigolvasva a mai részt úgy láttam, hogy jó az, hogyha halljuk ezt mi is. 9 évvel ezelőtt egy nyári konferencián beszélgettünk ezekről a kérdésekről, persze más kérdésekről is, és nem csak erről lesz most szó, amiről ott beszéltünk, és akkor nagyon elevenné vált a beszélgetés Ábrahám életével kapcsolatban, és mivel sok új üzenete is van ezen keresztül Istennek, ezért megyünk lassan majd végig, hogy ez adja magát csütörtökönként ezeken a fejezeteken a Bibliából. Ma Mózes első könyvéből olvasom el a következő részt, a 12. fejezetből, a 10. verstől eképpen. Egyszer éhínség támadt azon a földön, ekkor lement Ábrahám Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert súlyos éhínség volt azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak. Nézd csak, tudom, hogy te szép arcú asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen a teréveden, és életben maradjak általad. Így is történt. Amikor Ábrahám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főembere is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. Ábrahámnak pedig jó sorsa lett az asszony révén. Lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgálói és szolgái, nőstény szamarai és tevéi, de nagy csapásokkal sújtotta az Úr a fáraót és házát, Ábrám felesége Száraj miatt. Hívatta azért a fáraó Ábrámot, és ezt mondta: mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséget, miért mondtad, hogy a húgot? Csak azért vettem feleségül. Most azért itt a feleséget, fogd és menj. Embereket is rendelt mellé a fáraó, és akkor azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amilyen csak volt. Kedves testvérek, Ábrám Isten szavára elindult a lakóhelyéről, Istenért és engedelmeskedve ott hagyott mindent, abban a modern városban, ami akkor Ur-Kazdimot jelentette. Ez is elhangzott, hogy vízhűtéses házakban laktak, és csodálatosan megművelt kertjeik és függőkertjeik voltak. Tulajdonképpen ez a mai iraki terület, amiről beszélünk, Mezopotámia nagyobb területe, szűkebben ez a rész. Onnan indult el Ábrám engedelmeskedve Istennek. Az indulására a hit és az engedelmesség volt a jellemző. Ebből a mai fejezetből, részből meg az derül ki, hogy milyen az, amikor egy hívő ember nem hisz, és nem engedelmeskedik. Mi lesz annak a következménye? Elindult tehát Ábrám engedelmeskedve Istennek, Kánaán földjén sátorozott, és legelő helyeket váltogatva egyre délebre került, ment. Nagy éhínség következett be ekkor az országban. Többszöri rossz vetés és rossz aratás következett, és ebből pedig az lett, hogy az emberek elkezdtek éhezni. A rossz termés miatt a nagy baj előre látható volt. Így Ábrám és a többi legeltető állattenyésztővel együtt, mert ekkor is voltak már állatai, húzódott egyre jobban délfelé, Egyiptom irányában. A nagy éhínség nem hirtelen csapott le, következett be, hanem lassan, és lehetett szinte előre látni azt, hogy ez lesz a dolgok végre. És hogyha csak első olvasatra olvassuk ezt a szöveget, akkor az derül ki, hogy Ábrám milyen előrelátó ember, milyen gondoskodó. Figyel a családjára, a szolgálóira és a szolgáira, egyre jobban húzódik lefelé Egyiptomhoz, ami mindig arról volt jellegzetes és az volt Egyiptomban jellemző, hogy ott mindig könnyen lehetett nagy mennyiségben is akár gabonát, élelmiszert venni. Nem volt véletlen az, hogy ő is, mint a többiek, megy délfelé, hát ha bekövetkezik a baj, így gondolkozott, és akkor lesz kellő mennyiségben, a kellő pillanatban, az éhínség idején élelmiszer. Okos ember volt Ábrám, és jól gondolkodott, de vajon figyelembe vette-e Isten parancsát és Isten akaratát? Isten is így értékeli-e, ahogyan itt Ábrám cselekszik, hogy ez okosság és előrelátás volt? Az emberi logika szerint igen. Lehet látni a jelekből, hogy közeledik az éhínség, de Isten azt mondta neki, hogy maradjon azon a földön, ahova őt küldi, és ott ő eltartja és megtartja Ábrámot. Ábrám itt leveszi a tekintetét Istenről, saját maga néz körül, látja a szükséget és a készülődő, bekövetkező ínséget, saját kezeire néz, saját logikája, elgondolása szerint gondolkodik és cselekszik, nem Isten szerint, és ugyanúgy, mint a többiek, mondhatjuk így is, hogy ez a hívő ember a világ fiaihoz igazodik, és ő is pánikba esik, elindul délfelé, és belép Egyiptom földjére. Milyen megítélés alá esik tehát ez a döntés, amit Ábrám hozott, ha Isten szemszögéből nézzük? Isten megmondta, hogy Kánaán földjét neki adja, és ott Isten eltartja őt. Ez volt Ábrám számára Isten ígérete. Eddig az élete során azt látta, hogyha Isten ígért valamit, ha valóban Isten ígért valamit, akkor ezt Isten mindig beteljesítette. Időnként megenged a hívő emberek életében is hiányokat az Isten, mert nagyon sokszor a hiányokon keresztül zörget a mi szívünkön, és akar valamit elvégezni. Na de itt a közelgő éhség és a közelgő nyomor, érdemes-e tovább hinni az Istennek, vagy jobb, ha a saját szememnek hiszek, közeledik a baj, jobb azt megelőzni, hogyha az ember okosan gondolkodik. Családja van, szolgái vannak, ekkor már elég tehetős ember volt, sok lábas jószága is volt, valamit tenni kell. A Szentírásból kiderül az, hogy Egyiptom mindig az Istennel szembeni engedetlenségnek volt a szimbóluma. Ábrahám engedetlensége és bukása után meg még inkább azzá vált. Egyiptom tulajdonképpen mindig Izrael számára a bűn és az engedetlenség szimbóluma, neve a Szentírásban. Nem az a feladatunk egyébként, hogy egy több ezer évvel ezelőtt élt embernek a cselekedeteit analizáljuk, vagy éppen elítéljük, hanem az, hogy tanuljunk abból, hogyha ő valamit nem jól csinált, mi hasonló bajba, nyomorúságba ne vigyük magunkat, és ne essünk hasonló bűnbe, mint Ábrahám. Ezért hozza elénk Isten Ábrahám életét és döntését. Amikor Isten azt mondta neki, hogy eredj ki a földedről, arra a földre, amelyet én mutatok neked, Ábrahám azonnal engedelmeskedett. Isten pedig vezette őt lépésről lépésre, mindig megkapta a következő döntéshez a segítséget, az indítatást, a vezetést, Isten szavát, és ő tudott is engedelmeskedni, és szépen haladt azon a földön tovább, ahova Isten őt elküldte. Nagyon fontos kérdés az, testvérek, hogy amikor ínségeink vannak, amikor azt mondjuk valamire, hogy ez nekünk kell, akkor mielőtt azt megszerezzük, kérdezzük-e Istent? Kérdezzük-e Istent? Amikor munkahelyi kérdésekről van szó, pénzkérdésekről, a házasság kérdéséről, a gyerek vagy a gyereknevelés kérdéséről, lakáscsere kérdése jön elénk, vagy csak egyszerűen egy látogatás, a nyarunk tervezése, a szabadink időnk eltöltése, és így tovább. Amikor Isten gyermeket ígért Ábrahámnak, nem gondolkodott később, amikor a gyermeket kéri az Isten tőle, hogy add nekem, áldozd fel, szó nélkül veszi a gyerekét, és teszi, amit Isten mondott. Amikor oda kell adni a Mória hegyén. Róma 4.21-ben azt olvassuk, hogy teljesen meg volt győződve arról Ábrahám, hogy Isten, ha meg is hal a fia, fel tudja őt támasztani, és vissza tudja neki adni. Isten arra szeretne először ma este rákérdezni, vagy rámutatni, hogy mit kezdünk a hiányainkkal. Amikor valami, amit nagyon szeretnénk, az nincsen meg, vagy nem adja oda Isten a kezünkbe. Amikor különböző területeken jelentkeznek az éhínségek, amikor ebben vagy abban a kérdésben egyelőre nincsen megoldás. Hogy bírjuk egyáltalán? Mi következik ebből? Lázadás, depresszió, összeomlás, vagy pedig az a belső békesség és nyugalom, hogy az Isten pontosan tudja, hogy mire van szükségünk, azt ő a kezében tartja, csak valami miatt nem adja még oda. És ezt ő tudja, hogy miért van így. Ez nem könnyű feladat. Nem volt könnyű Ábrahámnak és Szárának, ugye korábbi nevüken Abrahámnak és Szárájnak, később Ábrahámnak és Sárának nevezi őket Isten, majd lesz erről még szó, hogy mit jelent ez a névváltoztatás. Nem volt nekik sem könnyük idős korukban várni arra a gyermekre, akit Isten megígért. Ábrahám bukása arról is beszél itt ebben a helyzetben, hogy sajnos a hívők életében is előfordulhat az, hogy letérnek arról az útról, amelyet az Isten kijelentett és mutatott nekik. Itt Ábrahámnak ott kellett volna maradnia azon az úton, amit az Isten kijelölt neki. Az ősatyák sem kapják készen a hit harcainak a végeredményét. Tehát a hívő emberek sem kapják készen. Hát vannak dolgok, amelyekért a hívő életben is meg kell küzdeni. Nem adja csak úgy oda Isten. Egyrészt szeretné látni azt, hogy mennyire vagyunk hajlandók megharcolni a dolgokat. Megküzdeni a dolgokért. Kivárni azt, amíg az Isten nekünk adja. Elvégzi bennünk Isten azt, hogy készen legyünk arra, hogy amit nekünk akar adni, azt ne tékozzoljuk el utána, hanem azzal jól tudjunk élni. Egy gyereknek sem lehet odaadni bizonyos dolgokat. De amikor egy gyermek felnőtté válik, akkor éretté válik, akár az örökségre is. Mit tud kezdeni egy nagy családi házzal egy 4,5 hónapos csecsemő? Semmit. De egy meglett korú, felnőtt, felelősen gondolkodó fiatal ember vagy idősebb ember az jó esetben már nem fogja eltékozolni az értékes örökséget. Időnként Isten várakoztat minket. Ezt mi nagyon nehezen értjük meg, vesszük tudomásul, én sem vagyok külön bizonyos helyzetben. Nem könnyű nekünk kivárni, legalábbis szerintünk, amíg Isten beteljesíti, amit akar. De a hívő emberek nem kapják készen a hitbeli növekedést, annak a gyümölcsét, az eredményét. Sokszor Isten megvárakoztat, belevisz minket harcokba, ránk enged kísértéseket, ad próbákat, egyszerűen azért, hogy lássa, hogy a hitben megerősödtünk már, elhagyhatjuk a tejnek italát, és kemény eledelt adhat nekünk, kemény helyzetekbe enged bele minket, vagy pedig még mindig cunizunk, tejnek italát szívjuk magunkba, ahogy azt az ige mondja, és nem tudunk felnőtt, hívő módon gondolkodni, ezért bizonyos dolgokat nem tud ránk bízni az Isten, és nem tud odaadni, nem vagyunk készen arra, hogy jól éljünk azzal. Amikor Isten szabadulást adott a zsidóságnak Egyiptomból, amikor visszagondoltak, az mindig a szolgaság szimbóluma volt. Nagyon sokszor egy hívő embernek sem állt végig gondolni, mi az, ami eddig történt. Mi az, amiből Isten kihozott, és azért hálát adni. Egyszer Mózesnek azt mondja Isten, hogy emlékezz vissza az útra, amelyen hordoztalak téged. Nehéz és hosszú időszak volt az a 40 év pusztai vándorlás. De mondja Isten, én hordoztalak téged. Örökké való karjaimmal tartottalak a mélység színe felől. Figyeljük meg Illést, amikor menekül Jezabel elől, visszafelé azon az úton, amelyen Isten kihozta Egyiptomból. Illés is megy visszafelé Egyiptom felé. Kétségbe esik, és ezért menekül Jezabel elől, és nem számol Isten kegyelmével és szeretetével. Ábrahámot valaminek a hiánya vitte rá erre az engedetlenségből fakadó lépésre. Kánaánban nagy az éhség, és ezért drágaság volt. Ő pedig itt ebben az adott helyzetben egyszerűen nem tudta elhinni, vagy nem akarta elhinni, vagy nem bírta elhinni, hogy Isten az éhség fölött is Úr. Isten a hiányaink fölött is Úr. Hisszük mi ezt? Ez nem azt jelenti, hogy kijelentem azt, hogy hiszem Uram, és holnap megoldja Isten azt, ami nincs. Betölti a szükségeinket, elhalmoz pénzzel, lehetőséggel, ötféle munkái közül választatunk, és 16 nőt vagy férfit hoz elénk, ha nincs még férjünk vagy feleségünk, akkor kerülünk igazán nehéz helyzetbe esetleg, ha ezt teszi velünk az Isten. Milyen jó, hogy nem nekünk kell választani, hanem segít választani az Isten. Sugal, indít, vezet arra, hogy ki a hozzánk illő társ, és melyik munkájára menjünk, és mit vállaljunk el. Nagyon nagy könnyelműség ilyen esetben, mint amiben Ábrahám került, nem az Istenben bízni, hanem kimondani azt, hogy ilyenkor mindenki így szokott tenni. Mondják kedvesen a családban. Fiam, lányom, drága testvér, hát csak nem akarsz így dönteni. Hát mit szólnak ahhoz, ha te ezt a furcsa döntést hozott, hogy éhség van, és te nem mész le élelemért Egyiptomba. Mi lesz a gyerekekkel? Megdöglik az összes állatot. És Ábrahám hallgat ezekre a beszédekre, hallgat a szívére, lehet, hogy nem mondta neki senki ezt, csak belül a szívében jöttek elő ezek a kérdések, és elindul az engedetlenség útján. Bizonyos az, hogy az észt és az értelmet Isten adta ajándékba az embernek, és nem kell azt szégyelni, ha mi gondolkodunk. Időnként azt kell szégyelni, hogyha nem gondoljuk végig a dolgot. Nem azt jelenti azt, hogy Ábrahám nem kell gondolkodni. Hogy ésszel nem érje föl, hogy mi következik abból, ha ő Istennek engedelmeskedik. Az nem baj, ha végig gondolja, hogy jön az éhség, mit kell tenni. Na de kérdezi itt az Istent, erről nem olvasunk semmit. Nem kérdezi Isten, csak megy a saját indulata és szíve szerint. A körülmények szorításában van Ábrahám, és enged a körülmények szorításának, de nem enged az Isten akaratának. Nem enged az Isten akaratának. A hit helyére a kételkedés, vagy a hitetlenség kerül, az engedelmesség, korábbi engedelmesség helyére pedig az engedetlenség. Ábrahám hitte korábban az ígéretet, most se tagadja meg, csak nem hiszi, hogy most is igaz. Néha belekerülünk mi is ilyen lelki vákumban. Hogy igen, így tudom, hogy Isten ígérete igaz. Hát megígérte, hogy eltart, hogy megtart, hogy föntart, de most úgy tűnik, hogy valahogy behunyta a szemét, félrenéz, nem lát, elmegy fölöttem, levette rólam a kezét, már mióta kérek valamit, viszem elé az inségemet, a szükségemet, a munkanélküliséget, a szörnyű családi helyzetet, a házat, megroppant házasságomat, a szétesett családot, és se kép, se hang, mintha nem is hallaná az Isten. Kiáltok az inséges állapotban, lelki, fizikai, anyagi állapotban, egészségi állapotban, és nincsen válasz. Nem tölti be a szükségemet az Isten, pedig megígérte. Benne hagy abban az állapotban, amiben vagyok. És olyan kilátástalanná devalválódik az ígéret értéke. Talán kezdte látni Ábrahám is környezetében az elhulló állatokat, pusztított a szomjúság és az éhség, a betegé és haldokló embereket is, mert ez is megtörténhetett. Egyre jobban összeszorul a torka, hogy most akkor mi következünk, még van egy kis tartalék, de kezdenek az állatok legyengülni, nincs mese, menni kell tovább lefelé Egyiptomba. Isten nagy ellensége a sátán és a mi ellenségünk is, ami vádlunk, pontosan tudja, hogy kell bennünk félelmet gerjeszteni. Tessék megfigyelni, hogy politika boszorkány konyhájában hogy keverik a lapokat, hogy félemlítik meg az embereket. Ki gondolja végig, tájékozódjék, és majd megérti, és rájön. Az ördög nagyon jól ért ahhoz is, hogy a hívő embereket félrevezesse, és megfélemlítse. Jónás története olyan világosan mutatja ezt. Pont ott van egy Tarzuszba induló hajó, menekül Isten elől, ott a tarzuszi hajó, de azt mondja Isten, hogy menj Jónás Ninivébe. Incs meg a niniveieket, hogy térjenek meg. És Jónásban az van, hogy hát dehogy is, Izrael ős ellenségét, dehogy is, a mai Irak, megint csak erőkelő, hatalmas területek, Irán és Irak, akkor ez a két ország még így nem létezett, de a két ős ellensége mai napig Izraelnek. Ott akkor az egy hatalmas birodalom volt. Hogy mennék én benni Nínivébe? Dehogy, eszem ágába sincs. A végén még megtérnek és megkönnyörül rajtuk az Isten. De jó, pont ott van egy Tarzuszba induló hajó, talán mégis ez az Isten akarata, gyorsan beszáll Jónás, elhajózik, lemegy a hajófenék, elalszik, dúl a vihar, mindenki könyörög az Istenéhez, Jónás a nagy hívő ember megalszik. De olyankor nem aludni kellett. Ott mindenki imádkozik, ő megalszik. Kiderül, hogy ő az oka az egész viharnak, bedobják a tengerbe, elnyeli a nagy hal, és a végén kiköpi hol? Ninivétől nem messze. Nem lehet kikerülni. A hívő ember a végén ugyanoda jut. Meglátjuk Ábrahámnál is. Kirakják Egyiptomból, és vissza kell mennie az utolsó oltárig, ahonnan elment Egyiptomba. Ugyanoda jut, ahonnan elindult az engedetlenség útjára. Semmit nem ér el Ábrahám, sőt, majd látjuk, hogy mit visz magával, ami később, micsoda átok lesz. Engedetlen Jónás, engedetlen Ábrahám. Nagyon sokszor ez ilyen egyszerűen jelentkezik egy munkahelyen, csak egy aláírás, arra nézve, hogy ennyi a fizetésed. Minimál bérre bejelentettünk, barátom, itt írd alá. 50 valahány ezer a zsebbe, hivatalosan, a másik zsebbe, meg a másik 53 ezer. Félig olyan szürke. Nem fekete munka, ez csak szürke, nem is fehér, nem is tisztességes. Csak el kell fogadni egy bizonyos összeget, engedett, hogy megvesztegessenek, jó jön ez a családnak, kinek ártasz vele, kit károsítasz meg. Hát csak azt az államot, akinek az alkalmazásában állsz. Csak egy éjszakát tölts velem, és megkapod a munkát. Mondta nem régen egy fiatal lány, nagy jóképű volt a főnöke, igazán gusztusos fiatalember, még át is villant rajta, hogy hát igen, tényleg egy éjszakát nem megéri, csak egy éjszaka. Nagy dolog. Ma már ilyen a világ. Egy-két éjszaka, és sinen vagyunk. Megy a karrier, és főleg dől a lé, ahogy a fiatalok mondják, dől a pénz, csak egy éjszaka. Csak egy kis engedetlenség. Sose azonnal kéri az egészet az ördög. Először mindig csak a lelkünk, a szívünk, az engedelmességünk egy részét kéri. Csak egy kicsiny szabályt, a szabály egy részét megszegni, csak egy erkölcsi kérdésben lazítani egy kicsit, elég ez. Ki kell elégíteni a vágyakat, betegíti magát az az ember, aki a szexualitását nem éli meg, és itt tovább. Ilyen a világ, jobb igazodni, beállni a sorba, és akkor nincsen semmi baj. Sokszor azt mondják a végére nézve, hogy nem lehet abból olyan nagy baj. De a Szentírás azt mondja, hogy ha valaki nem fogadja meg az intést, nem veszi komolyan Isten igéjét, és nem engedelmeskedik annak, nagy bajba kerül. Mit kezdünk a mi hiányainkkal? A kezünkbe vesszük azokat, vagy ott hagyjuk az Isten kezében, és lehet, hogy ez tényleg egy kemény út, majdnem mindig az, de Isten megtanít minket, hogy kell felnőtt hívő emberré válni, megtanít minket az engedelmességre, az önmegtartóztatásra, kell a böjtös életre, mert a hívő élet az, és a végén mégiscsak odaadja azt, amit megígért ajándékba. Ez bizony sok lemondással és várakozással járhat bizonyos helyzetekben. Ábrahám a körülmények szorításának engedett, és nem az Isten vezetésének engedett. Testvérek, a kísértés mindig alulról jön, a próba mindig felülről. Ez a kettőt alapvetően megkülönbözteti. Amikor az ördög kísért, az mindig alantas. Amikor az Isten próbál, az mindig fölemel az Istenhez. Nagyon egyszerűen meg lehet különböztetni, hogy alulról jön, kisugalja, vagy fölülről jön, Szentlélek indítása és vezetése van mögötte. Egyiptomban van gabona, van víz és van bőség, csak éppen az engedetlenség Isten akaratának megszegése az ára. Emlékszem egy teológus társamra, aki eldiszidált, akkor még ezt így hívták, és belül vitte magával. Én meg is kérdeztem, hogy te mi lesz azokkal a problémákkal, amit belül a szívedbe viszel magaddal. Hát Hegyeshalomnál nem adhatod le. Mi lesz vele? Aztán 8 év múlva visszajött, ugyanolyan lelki állapotban volt, még rosszabban talán, mint elment. Bejárta a fél világot, de sehol nem jutott semmire. Nem oldódott meg a problémája és a kérdése. Olyan megdöbbentő látni a főiskolákon és az egyetemeken, időnként szolgálok ilyen helyeken, az utolsó évfolyamban micsoda körvadászat folyik, jaj, gyorsan férhez kell menni, vagy meg kell nősülni, ez ritkábban fordul elő, az előbbi gyakrabban, meg kimegyek a főiskolára, csak a vége. Hát akkor hogyan? Kezembe kell venni a dolgokat, hát az Isten társ kérdése nem fogja elrendezni. Kezünkbe vesszük, vagy a kezében hagyjuk, és a kezébe adjuk. Belemegyünk fél igazságokba, meg hazugságokba, vagy pedig nem. Ábrahám belevitte önmagát egy olyan helyzetbe, amelybe Isten soha, de soha nem vitte volna bele. Egy fél hazugságba. Elnémul Isten szava, és az ördög félrevezetése jön, ha nem mész Egyiptomba, elpusztultok, ha nem mondod azt a feleségedre, hogy a hugod, megint csak nagy bajba kerülsz. Csak egy kis hazugság, csak egy szükséghazugság, csak a félgasságot kell mondani. Mindenkinek jobb így, ahogy közeledik egyébként Ábrahám Egyiptomhoz, figyeljék meg, úgy nő a szívében a félelem. Úgy válik egyre inkább úrrá a félelem, az Úr Isten helyett a szívében. Persze, hát egyre kisebb lesz benne az Isten hatalma, egyre távolodik Istentől az engedetlenség miatt, és egyre jobban nő a félelem és az aggodalom a szívében. Ábrahám is attól kezdve félt, hogy engedetlenné vált, pontosan úgy, ahogy Ádám és Éva, amikor ettek a fáról, amelyre Isten azt mondta, hogy ne. A félelem az döbbenetes tanácsokat ad az embernek, azt mondja Ábrahám feleségének, és figyeljük ezt a megfogalmazást, hogy téged életben hagynak, engem meg megölnek. De ezt így mondja, hogy engem megölnek, te meg a végén életben maradsz. Döbbenetes, nem? Mondja a feleségének Ábrahám. Mondjuk azért azt, hogy a húgom vagy. Az engedetlenség gyermeke mindig a félelem. Az engedetlenségből a hívő ember életében is mindig félelem következik. Ha letérünk az útról, az Isten útjáról, jön a félelem. Mivel az ész vezet, és az ész keres valami értelmes kiutat, megoldást, félhazugságot, kompromisszumot, megalkudást, mindig nagy baj lesz a dologból. Valóban húgom Sára a feleségem, hiszen anyám leánya, de nem az anyám leánya ő. Atyám leánya, de nem az anyám leánya ő, olvassuk a Bibliába. Tulajdonképpen ők féltestvérek voltak, ezért volt csak félhazugság, amit Ábrahám mondott. Mondd azt, hogy a húgom vagy. Ami ennél félelmetesebb, kiderül ebből a részből, hogy Ábrahám már előre számol azzal, hogy el fogják venni a feleségét. És be is következik az, ami gondol, amitől fél. Valójában ezzel a félhazugsággal kiszolgáltatja a feleségét az egyiptomi hatalomnak. Nyilván sem eladni, sem kiszolgáltatni nem akarta a feleségét, nem gondolta végig, hogy mi lesz annak a következménye, amit csinál. Csak hát nyilvánvaló az, testvérek, hogyha valaki lelép a hit útjáról, utána azzal az emberrel már szinte bármi megtörténhet az engedetlenség útján. Ábrahám az egyik nehézséget el akarja kerülni, de ezzel utat nyit egy másik baj előtt. Ez mindig így van. Hazudunk azért, hogy valamit elkerüljünk, és a hazugságunk következménye az, hogy sokkal nagyobb bajba kerül az ember, mint ahogy azt előre kiszámítani lehet. Nemrégen mondta el valaki, belement egy kapcsolatba egy férfivel, és belekerült abba a helyzetbe, hogy két rossz közül kellett döntenie. Elveteti a megfogant életet, vagy megszüli. Az ő helyzetében ez két rossz döntés. Egyébként jó dolog és áldás gyermeket szülni, de ő retteltes helyzetbe hozta magát. Végül is vállalta azt, hogy megszüli a gyermeket, de miatt abba kellett hagynia a tanulmányait, hát a szokásos történet, amit talán már mindnyájan hallottunk sokat. Amikor mi engedetlenségbe megyünk bele, akkor mindig kettő vagy három rossz közül tudunk csak dönteni. Ezért jobb megmaradni az engedelmesség útján. Volt valami pozitívuma annak, ahogy döntött Ábrahám? Persze. Ha emberi ésszel nézzük, megszedte magát. Azt olvassuk Ábrahámról, nagyon gazdag ember lett, méghozzá egyetlen nap alatt. Elviszik a feleségét, és megajándékozzák gazdag kincsekkel, állatokkal, még tevéket is kapott, nagy dolog ez, ha az embernek tevéi vannak. Ott pláne ez nagy dolognak számított, olyan, mintha manapság valaki mondjuk 40 kamiont kapna ajándékba. Abban a korban a teve körülbelül ilyen értéket képviselt. De hogy milyen éjszakája lehetett Ábrahámnak azután, hogy elvitték a fáraó emberei a feleségét, hát azon érdemes azért kinek-kinek elgondolkodni. Az csak Isten tudja, hogy mi volt akkor Ábrahám szívében. És talán arra is gondolt, hogy igen, elvitték Sárát, és most hogyan lesz tovább? Van rengeteg lovam, összvérem, tevém, meg kisebb jószág is, de nincs itt mellettem Sára, nem ott vagyok, ahol lennem kellene, nyakig benne vagyok az engedetlenségbe, és most hogyan lesz tovább? Hogyan fogok ebből kiszabadulni? A bűn természete mindig az, hogy nem hagy aludni. Az álmatlan éjszakáink nem amiatt vannak, a vannak. Mert valami olyan helyzetben vagyunk, ahol semmi keresnivalónk nincsen. Milyen félelmetes, amikor a csapások által a fáraó megérti, amit nem értett meg Ábrahám. Olyan döbbenetes az, testvérek, hogy a fáraó, aki hitetlen ember, jobban engedelmeskedik az Istennek, mint Ábrám, aki Isten félő, Isten hívő ember. A fáraó sem tud aludni, mert az Isten nem engedi. A fáraót meginti Isten éjszaka álmában, és ezért el kell engednie Ábrám feleségét. Magához hívatja Ábrámot, és megkérdezi, miért tetted ezt velem? Miért hazudtád azt, hogy a húgod ez az asszony? Az olyan megdöbbentő, amikor a világ számon kéri a hívő embereken az engedelmességet. Amikor a világ számon kéri a hívő embereken az engedelmességet. Testvérek, mit fognak rajtunk számon kérni akkor, amikor oda kerülünk majd ítéletre Isten színe elé? Ma este mi miatt kell esetleg számon kérésre az Isten színe elé odaállni? Ami miatt nyugtalanok a nappalaink, és nyugtalanok az éjszakáink. Mit tettünk és teszünk a lelkünkkel és a testünkkel. És Ábrám hallgat. Nincs bizonyságtétel. Ott van egy hívő ember egy pogány király udvarában, és egyetlen szót nem mond arról, hogy kiben hisz. Hogy ő Istenhez tartozik. Hogy őt Isten vezette ki Úr Kazdimból az ígéret földjére. Mert lehet, hogy akkor megkérdezte volna a fáraó, hát drága barátom, hát téged a te Urad Istened vezetett ki az ígéret földjére a te házad népe közül, akkor most mit keresel itt nálam? Ugye milyen jogos kérdés lett volna? Te mit keresel itt? Megkérdezi a fáraó, hogy miért mondtad azt, hogy a feleséged a húgod? Hát ha te hazudsz, aki Isten embere vagy, hogy van ez? Menjél kifelé. És tulajdonképpen mai szóval élve azonnal kiutasítják Ábrahámat Egyiptomból, és erős őrizet mellett kikísérik az ország határig. Mire jutott Ábrahám az engedetlenség útján, az engedelmesség helyett? Visszajutott oda, ahonnan elindult, visszajutott Egyiptom határára. Ki kellett mennie Egyiptomból az északra vezető úton, egészen addig az oltárig jut Ábrahám, ahonnan elindult Egyiptomba. Tette egy nagy kitérőt, pontosan úgy, mint Izrael népe, csak ők 40 évig vándoroltak az engedetlenségük miatt. Egyiptomba Ábrahám csak egy kisebb kört tett, de vissza kellett térnie oda, ahol elhagyta Istent. Ahol oltárt épített az Úrnak, amikor még engedelmes volt neki. Olyan megdöbbentő ez, hogy Ábrahám hittel indul el Isten szavára Úr Kazdimból, engedelmeskedik a parancsnak. Ebből a történetből meg az derül ki, hogy a hitetlenség lesz úrrá rajta, és az engedetlenségbe esik bele Ábrahám. A körülmények szorítása, a hiány valamiben folytogatta Ábrahám hitét. Milyen kegyelmes az Isten, hogy nem hagyja ott Egyiptom. Hogy nem nyúl a fáraó egy ujjal sem Sárához. Nem kerül be Sára a hárembe, mert oda vitték. De még nem került be. Még egyelőre csak az előudvarban van, és ott vigyáznak rá. És azon az éjszakán inti meg Isten a fáraót, mert egy hitetlen ember jobban lehet inteni, mint Ábrahámot, az Isten félő embert. Borzasztó. Ábrahámmal azon az éjszakán nem tud beszélni az Isten. Alkalmatlan erre. A hitetlen fáraó alkalmasabb arra, hogy az Isten vezesse őt, mint Ábrahám az Isten gyermeke. Isten szeretete és irgalma volt az, hogy azt olvassuk, feljött pedig Ábrahám és Sára, és minden, amilye csak volt, Egyiptomból. Ábrahám egy fél hazugság árán gazdagabb lett, mint amilye volt addig. Sokkal több állata lett, de vajon megérte mindaz, amin átment? És még valamit visz magával. Úgy hívják, hogy Hágár. Egy egyiptomi szolgálót visz, engesztelésül talán Sárának. Sárának lett szolgálólánya, úgy hívják, hogy Hágár. Ez a Hágár nevű lány, fiatal lány, lesz az később, akihez bemegy majd Ábrahám, fiat nemz, és ezt a fiút hívják Izmaelnek, aztán megszületik később az ígéret gyermeke, Izsák is, Izmael az arabok őse, Izsák a zsidók őse. Ismerjük a folytatást. Itt kezdődött. Lemegy Ábrahám Egyiptomba, meggazdagszik egy fél hazugság révén, Isten kegyelmes, mert nem nyúlnak Sárához, de viszik magukkal Hágárt, az időzített bombát, és elindul a számláló Egyiptomban, és később robban, amikor megszületik Izmael, az arabok hőse. Mi azon az úton vagyunk, amit Isten jelölt ki nekünk. Hiszünk és engedelmeskedünk. És ha el is bukunk, az olyan kegyelem, hogy visszamehetünk az utolsó oltárig akár. Megalázkodás, bűnbánat, a bocsánat elfogadása, így kezdett egészen újat velünk, a mi Urunk. Testvérek, így lehet az, hogy betölti a hiányainkat, vagy segít azokat elhordozni. Akkor is, ha talán rövidebb, hosszú ideig még nem szünteti meg azokat, nem tölti be azokat, vagy talán sose lesz valakinek társa, vagy gyermeke, de akkor is gazdagon megáldott élet lehet az övé. Jézus Krisztus taníthat meg minket az olyan engedelmességre, amely engedelmesen elhordozza még a hívő életben jelentkező hiányokat is. Imádkozzunk! Kérünk Istenünk, bocsáss meg nekünk azt, hogy mi olyan nehezen tudunk várni arra, amíg Te megoldasz egy helyzetet. Bocsáss meg, hogy lázadunk, hogy zsörtölődünk, hogy idegesek és kibíratatlak vagyunk. Bocsáss meg, hogy a hitetlenség útjára indulunk, és az engedetlenségben leledzünk, mert nem akarjuk megvárni a Te megoldásodat. Bocsáss meg, ha olyanokká leszünk, mint Ábrahám, és ezért időnként súlyos árat kell fizetnünk. Úr Jézus, áldunk és dicsőítünk azért, hogy Te kifizetted bűnünk büntetésének az árát ott a Golgotai kereszten. Köszönjük, hogy tőled kaphatunk engedelmességre való készséget és hajlandóságot. Kérünk, segíts nekünk megvárni, amíg Te betöltöd a mi szükségeinket, kitöltöd a mi hiányainkat, vagy megtanítasz azzal együtt élni minket. Köszönjük, Urunk, hogy megvárthatjuk azt, amíg adsz munkát a kezünkbe, amíg megmutatod, hogy ki lesz a társunk, amíg megnyitod az anyaméhet és az gyermeket, amíg világossá teszed a jövő útját a számunkra, amíg megelégíted a mi lelkünket bőséggel. Isten, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek. Köszönjük, hogy jó várni és megadással lenni Isten szabadításáig. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül az áldás előtt a 446. dicséretet énekeljük el végig. A 446. dicséretünk mind a két verszakát. A 446. dicséretünk így kezdődik. Uram, bocsásd el népedet békével. Isten áldását. Jézus mondja, aki én hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm azt magamtól. Amen.